Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Nagy Kálózi Eszter színművészt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát éppen a mostani beszélgetésünk előtt egy nappal vehette át a Psotai Rén díjat, amit 10 évvel ezelőtt Almás Éva alapított, akkor, amikor őt választották a nemzet színészei közé, az akkor elhunyt Psotai Rén helyére. Azóta ezt a díjat évről évre kiosztják, igen rangos a névsor az elmúlt évekből, és nyilván azért is lehet fontos és hangsúlyos, mert hogy hát talán mondhatjuk, hogy nagyon szakmai díj ez, szakmabeliek, mások is vannak a kuratóriumban, de hát azért szakmabeliek, színész kollégák vannak ebben a kuratóriumban, tehát mondhatni, hogy ez egy szakmai döntés, kollégák döntése.
Igen, és ez mindig nagyon megtisztelő, és nagyon... Persze az ember nem azért dolgozik, hogy visszajelzések, ilyenfajta visszajelzéseket kapja, mert a dolgát csinálja, de mégis valahogy, hogy azt próbáltam tegnap is elmondani, hogy ez nem csak nekem szólt ez a díj, meg az egész szakmánknak szól, hogy amit csinálunk, annak van értelme, hogy a mai világban, amikor annyi minden történik, és annyi minden vonja el a művészetekről sokszor a figyelmet, hogy ez egy megerősítés abban, hogy van helye, hogy ne, ezek fontos dolgok, amiket a művészetek jelentenek, és ezen belül a színház is. Nagyon rangos díj, azt gondolom, és én nagyon boldog és büszke vagyok, hogy ezt megkaphattam.
Játszott egyébként, vagy dolgozott Psotai Rénnel?
Egyszer voltunk Makkároly filmjében, az utolsó kéziratban, én még a pályám elején voltam. Nem dolgoztunk ott sem közvetlen partnerekként a filmben, de benne voltunk. És egyszer összekerültünk a sminkszobába, ahol többiek mentek forgatni, ketten maradtunk, és olyan kíváncsian kérdezgetett arról, hogy mit csinálok, ki vagyok. Ő tudni akarta, hogy ki ez a fiatal színésznő, aki most a főiskolásként már egy ilyen nagy szerepet kap egy filmben. Tehát, hogy valódi érdeklődés volt benne irántam, és erre a beszélgetésre emlékszem, hogy olyan kíváncsian fordult felém.
Igen, ez a kíváncsiság, hogyha visszagondolunk az ő művészetére, akkor ez nagyon eleven és érezhető volt ez a kíváncsiság az ő részén.
De azt is el kell mondjam, hogy én egészen kisgyerek voltam, még az a szüleim mindig megengedték, hogy mindent megnézhessek a tévében. Este anyukám az egy igazi művészetkedvelő volt, és színésznő is szeretett volna lenni, szóval ez nem is volt kérdés nálunk, és ő úgy gondolta, hogy ez nem árthat nekem, vagy nem árthat nekünk a nővéremmel. Tehát hogy ez engedélyez volt nálunk. És emlékszem, hogy egészen kislány voltam, amikor láttam a Ház a sziklák alatt.
Ez Makkároly filmje.
Igen, című filmet. És én ott én rögtön megjegyeztem a nevét, anyukám minden színésznek tudta a nevét, és bárkiről kérdeztem, és rögtön mondta, hogy Psotai Rén. És én tudom, hogy bennem nagyon erős nyomokat hagyott, és nagyon mélyen bennem maradt az alakítás. Tehát én ott fedeztem fel magamnak, én még kislány voltam, Psotai Rént. Aztán utána rengeteg szerepben láttam, igen. Hallottam, igen, rádiószínház, rádiókabaré, a Lujza Jenő, a nem tudott, egy csomó
hát
mindenben.
Színházban is.
Igen, és hogy de nem voltunk partnerek.
Igen. Hát voltak éppen azért mi egy születésnapi interjút terveztünk, mert ezt a mostani interjút annak terveztük, csak hát némileg elcsúsztunk időben, már 2 hónappal vagyunk a születésnap után, de azért megkésve is boldog születésnapot kívánok.
Köszönöm szépen.
És hát talán azért is most hangsúlyosabban, mert ez egy kerek évszám, és ilyenkor talán hajlamos az ember arra, hogy egy ilyen kerek évszámnál, hogy egy kicsit megáll, és úgy visszatekint, hogy mi is volt eddig a pályán. Így volt ez, vagy nem ilyen visszatekintő típus?
De néha jól esik megállni, és úgy tudatosítani magamban, hogy mennyi mindent csináltam, hogy mik voltak a fontos dolgok az életben, mik vittek előre, minek volt értelme, mi az, ami inspirált, mi az, ami megtisztelt, ami felemelt, ami nem tudom. Tehát ezek szerintem fontos dolgok, mert tényleg a mindennapok nagyon sokszor elsodorják az embert, de most először voltam úgy, hogy nem volt kedvem kimondani ezt az évszámot.
Nem tehát, mondjuk ki születés, sem.
De nyugodtan kimondhatjuk, mert nem rettegek, csak hogy a születésnapom előtt egy héttel, viszont nem akartam, hogy ez úgy kimondódjon, ez az évszám, és abban a pillanatban, hogy ez megtörtént, meg amilyen köszöntéseket kaptam onnantól kezdve, már nem is volt érdekes.
Tehát most már átlendítette.
Igen, átlendített ezen az egészen, és hogy úgysem az számít, hanem az számít, hogy hány évesnek érzi az ember magát, hogy mennyi energiája van, és mennyi életkedve, és mennyi szeretet van benne.
Az jut eszembe ennek kapcsán, hogy Szerb Antal írja valahol, hogy mindenkinek megvan a maga ideális életkora és életszakasza, amikor igazán összhangban van önmagával, vagy saját magával. Van, akinek ez inkább mondjuk az idősebb kor, 40-50 év felett, és hát annak mondjuk 20 éves korában pekje van, lehet azt mondani, mert még évtizedeket kell várnia. Nyilván egy színésznél ez talán még bonyolultabb, aki színpadon vagy filmen egyszer mondjuk 20-25 éves, aztán történetesen 50 éves, de mondjuk ugyanabban az életkorban játssza ezeket a szerepeket. Arra emlékszem, hogy a Kő című darabban, a Pesti Színházban, ez már nincs műsoron, de néhány évvel ezelőtt egy nagy sikerű darab volt. Ön is végigjátszott több életszakaszt és életkort egyetlen szerepen belül. Volt 30 éves, és volt 80 éves is. Igen. De talán színészként színpadon ez adott, és ez könnyebb.
Időset játszani?
Hát igen, időset és fiatalt is úgy, ugyanabban az életkorban.
Szerintem nagyon, nagyon nehéz feladat, de nagyon izgalmas feladat, és nagyon sok mindent át kell gondoljon az ember, hogy mi az, amiből ezt megszüli, vagy látom. Én láttam például anyukámat magam előtt az idős kori részben, hogy hogyan szólalt ő meg, hogy mi volt fontos számára, hogy mennyire már a praktikum volt számára fontos például időskorában, hogy tehát nyilván az ember minél idősebb egyébként egyre több mindenre lát rá, és egyre több tapasztalata van, és egyre több mindenhez tud visszanyúlni, hogy miből építkezik, vagy mi az, amiről azt hiszi, hogy ebbe a szerepbe fontos lehet. De én azért is, amikor először elkezdte ezt mondani, azt gondoltam, hogy lehet, hogy a Csinszkát mondja, mert ja, ott is rögtön. Tehát 20 éves voltam, igen, és játszottam a 40 éves Csinszkát. Nekem igen. Az volt az első ilyen, hogy teljesen tapasztalatlanul belecsöppenve egy olyan szerepbe, ahol 20 évet kell ugrani, és hogy azt hogyan lehet. Úgyhogy nyilván vannak az embernek ösztönei, még kevés szerintem a pálya elején a tudatos formálás, inkább az ösztönös formálás, vagy legalábbis rám az volt jellemző, de nagyon-nagyon-nagyon sokat segített nekem akkor is a rendező Deák Krisztina.
Ha már szerepekről beszélünk, ugye színésznők azért gyakorta mondják azt, hogy hát a drámairodalom kevésbé kényezteti el a színésznőket nagy és izgalmas szerepekkel, mint mondjuk a férfi kollégákat, a férfi színészeket, és ez talán bizonyos életszakaszokban különösen így van. Az jutott az ember eszébe, hogy mondjuk Shakespeare megírta a Lír király, de hát elfelejtette a jelek szerint megírni mondjuk a Lír királynét. De valóban hiányoznak az igazán nagy szerepek, mondjuk úgy 40-45 év felett, bár hát rögtön jöhet is egy cáfolat, mert éppen a múlt évad végéig, azt hiszem most már nincs repertoáron a Sirály a Víg Színházban, Arkadinát játszotta, és hát korábban ott volt a Vágy villamosának a női főszerepe, vagy például a közelmúltból Csokonai Dorottyája. Tehát azért vannak szerepek.
Vannak szerepek, valószínűleg, hogy számszerűleg azért valóban kevesebb.
Mint a férfi kollégáknak.
Mint a férfi kollégáknak, és ez nem tudom, hogy nyilván azért, mert férfiak írtak nagyon, ja, legtöbben, többnyire férfiak írtak drámákat.
Bár most érdekes mondom, csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ugye kortárs szerzők, különösen a női szerzők talán figyelmesebbek tényleg a színésznők irányába.
De most már
hogy gondolok itt például, ha most a Víg Színház repertoárját nézzük, a Könnyűvel indul igen. című darabra, vagy az Egy nő anatómiája igen. című darab, mind a kettő női szerző.
Igen.
És mindkettőben fontos és hangsúlyos szerepet játszik ön.
Igen, én is azt hiszem, hogy ma így a kortárs darabokban már talán többször női szerzők által nőknek írt fontos szerepek vannak. Szóval, hogy a számszerűleg valószínűleg kevesebb, bár sosem vetettem így össze, de azért, hogyha megnézünk egy Shakespeare-t, vagy nem tudom, megnézünk egy akár egy Csehovot is, azért, ha összeszámoljuk a szerepeket, igen, több férfi igen, szerep igen. Van benne. De hogy jó szerepek, a női szerepek, az biztos. Tehát, hogy nem, rosszabbak, nem rosszabbak, igen. mint a férfi szerepek, csak kevesebb. Uh-huh. De egyébként szerintem egy osztály, egy színész osztály is ezt leszokta képezni, hogy egy picit kétharmad, egyharmad arány a fiúk-lányok arány általában, nem mindig, de hogy általában, mert nem így, tud így, ennyi így, szerepet, szerepel ellátni igen, minket igen. a színház.
Ha a szerepek mellett megnézzük az egyes állomásokat és a színházakat, vagy a helyszíneket, akkor azért az látható, hogy sok színházban volt társulati tag, kezdve a pálya elején a Kaposvári Színháztól, a Művész Színházon, vagy a Nemzeti Színházon át, most a Víg Színházig. Jól számoltam, talán 8 vagy 9 színházban is szerződött társulati tag volt. Ez valahogy keresés? Egy folyamatos keresés is?
Igen.
De hogy színészi feladatok, kihívások keresése, vagy inkább egy közösség keresése?
Közösség keresése. Azt hiszem, hogy igen, ez a legfontosabb, és amikor én megtaláltam ezt a közösséget a Művészszínházban először, amikor azt mondtam, hogy ide tudnék életem végéig tartozni, az meg rajtunk kívülálló okok
miatt.
Ez mitől
volt? Mert többször emlegeti a Művészszínházat. Olyan nem rövid tudom. Ideig, 3
én
év
annyi,
adatott meg
annyi
a
bizalmat, annyi szeretetet és annyi összekapcsolódást éreztem mindenhogyan. Tehát, hogy ahogyan mi színházat csináltunk, ahogy egymásra találtunk, ahogy az energiáink egyfelé működtek, ahogy egyfelé tudtunk gondolkodni, ahogy nagyon... És nagyon sok barátságom is maradt meg azóta is abból az időszakból, és ez nem véletlen. Én akkor lehet, hogy ez az a kor, amit Szerbanta mondott,
hogy én akkor
kerültem magam. Szinkronba azzal, hogy milyen színházat szeretnék csinálni. Ott volt Taubi János, aki ott volt Svajda György, aki az igazgatónk volt, Röcsik Mari. És Taubi János, akivel ott elkezdtem dolgozni, és egyszer csak kinyílt számomra a színházhoz, hogy milyen más nyelven is lehet a színházban beszélni, mint azon a tradicionális nyelven, ahogy addig csináltuk, vagy addig, amiben én részt vettem színházi előadásokban, hogy például nagyon nagy hatással volt rám, és azt hiszem utána így az elkövetkezendő éveimre, és megszületett például a Rómeó és Júlia című, és Rómeó és Júlia című előadásunk is Rudolf Péterrel, amiben hogyha őt nem ismerem előtte, akkor nem biztos, hogy ilyen nyelven, vagy ilyen módon tudjuk létrehozni az előadást. Tehát, hogy szellemiségében nagyon benne van az én pályámban.
Azt mondja, hogy közösségeket keresed, de szerepeket, feladatokat nem is nagyon keresed. Persze, nyilván ugye azt mondjuk, hogy színházi demokrácia, akkor a színházi demokrácia egyében hát leginkább a rendező választ darabot, és a rendező választ színészeket, a színészre, szegényre meg hát ráosztják a szerepet.
Nem kerestem szerepeket. Persze sosem voltam olyan helyzetben, hogy keresnem kellett volna, mert valahogy mindig megtaláltak szerepek, és én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés voltam a pályámon. De mindig azt gondoltam, hogyha egy közösség összejön, létrejön, együtt gondolkodik, akkor nekem tulajdonképpen mindegy, hogy pici vagy nagy a szerep. Mert akkor egyszerűen egy előadás része vagyok, és akkor azt érzem, hogy fontos része vagyok akkor is, hogyha egy szerep kicsi, mert egy előadás akkor működik, ha minden ki és minden ott van a helyén. Engem nem zavarnak a kicsi szerepek.
Ha azt mondja, hogy nem is nagyon keresett, vagy nem kutatott így szerepeket, vagy feladatokat, de akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk az a színészi attitűd teljesen idegen öntől, hogy teszem azt a Szent Johanna szövegkönyvével a hóna alatt kopogtat az igazgató ajtaján, hogy már pedig én ezt nagyon-nagyon szeretném eljátszani.
Igen, idegen. Idegen tőlem, és ezt nem mondom, hogy jó vagy rossz, egyszerűen én ez az alkat vagyok, és azt hiszem, hogy még abból az időszakból jövök, amikor egyrészt mindenkinek volt szerződés, amikor végzett a főiskolán. Tehát, hogy mindenki megtalálhatta az útját. Azért nem volt ez a harc, mint ma. És hogyha az ember bekerült egy színházba, és elkezdte valahol, akkor azért ott még gondoltak, és figyeltek arra, hogy ő előrébb lépjen, hogy fontosabb, nagyobb szerepekben megmérettessék. Tehát egy csomó olyan dolog volt, ami nem hívta magával azt, hogy nekünk egy szövegkönyvvel be kéne kopogtatnunk valahová. Más világban kezdtük, és én ezt nem tanultam meg, és már nem is fogom.
És hát ugye többnyire azért vidéken kezdték a pályájukat az éppen
igen,
a főiskoláról.
Igen, még az előttem lévő...
Talán volt is ilyen, hogy
kötelező volt. Nekünk már nem kellett, de nagyon sokaknak igen. És szerintem egyébként jó.
De vidéken jó az volt. A közösség, amit említett, és az valahogy talán jobban össze tud kovácsolódni, mert távol a Budapestről, már nincs ingázás, nincs szinkron, nincs tévésorozat, előadás előtt és után is hát együttlét van, a délelőtti próbától mondjuk az esti előadásig, aztán a színészbüféig, meg a színészházig.
Igen.
Tehát ez a közösség óhatatlanul
összekapcsolódik mindenhogyan, a színpadon és a magánéletükben is, azt hiszem, hogy elég erősen. És nem csak ez, hanem vidéken az, hogy nagyon sok műfajban születnek, népszínházi jelleggel születnek az előadások, illetve a színház maga ezt a vonalat képviseli, és mindenféle műfajban jelen kell lenni, és ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy tanulási folyamat a vígjátéktól, a drámákon keresztül, a
zenés
darabokig, tehát, hogy szerintem az egy nagyon jó iskola.
Hogy érzi egyébként a Víg Színház, az most ilyen közösség az ön számára? Az egy ilyen megtalált hely, vagy egy megtalált közösség?
Igen. Igen, én azt érzem, hogy amik ott születnek, amik történnek, azok fontosak a számomra, és hogy ebben van most helyem. Én ezt nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy mert hosszan voltam én szabadúszó is, nem közvetlenül a Víg Színház előtt, de voltam, és én nekem az egy nehéz dolog szabadúszónak lenni. Miközben nem voltam munkanélkül.
Egyébként is a színészi pálya egy kicsit kiszolgáltatott, de ha szabadúszó, a színész
másfajta szerepek találják meg az embert, és az, amire én kíváncsi vagyok, azt egy ilyen közösségben, egy állandó társulati létezésben és közösségben sokkal inkább meg lehet találni. Tehát ezek a fontosabb, komolyabb, művészi, színházi jellegű, drámaibb előadások, amik valahogy mégis hozzám valahogy közelebb állnak, de ez csak egy ilyen kis halvány különbségek. Azokat itt jobban meg tudom találni.
Említette egy interjúban, hogy igencsak vegyes érzésekkel érkezett annak idején. Ez 5 éve, most már 5 éve van a Víg Színházban. Vegyes érzésekkel érkezett akkor a Víg Színházba, és jó ideig valahogy egy kicsit zárkózottabb is maradt. Ez pusztán, ha ez valóban így van, ez pusztán az új és még ismeretlen terepnek szólt, vagy annak, hogy történetesen a férje Rudolf Péter a színház igazgatója?
Mind a kettő benne van. Én egy olyan alkat vagyok, aki egy új környezetben inkább a szemlélődő álláspontot veszem föl, vagy az aspektusból nézem a dolgokat, mert nem tudom, fiatalabbként talán kevésbé voltam ilyen, de az alap természetem az azért ilyen, de fiatalként hamarabb és könnyebben vettem föl a fonalat egy ilyen helyzetben. Ma már nehezebben, de szerintem ez a korral is jár.
Az ember nehezebb.
Igen, az ember nehezebben nyílik meg, mutatja meg magát. De ez inkább csak mondjuk a büfében jellemző, tehát nem a színpadon,
igen,
ott,
igen,
ott nincsenek ilyenfajta gátlásaim, az életben vannak, de a színpadon nincsenek, és amíg egy közösség, tudom, hogy a közösségnek is kell, hogy az ember nyitott legyen, tehát ez egy két pólusú dolog, hogy nekem is nyitottabbnak kell lennem, de tudom, hogy a közösség is azt várja, hogy tehát ez a nyitás, ez két oldalról megtörténjen. Mm. És így az ember egy apránként halad, mindenki felém is nyilván ez a helyzet, ez nehéz helyzet, azt hiszem, attól, hogy
Péter... Akkor 5 év azért változott ez a helyzet.
Változott, igen, azt érzem, hogy változott, hogy én is jobban benne vagyok már az egész közösségben, hogy egy csomó olyan emberrel kerültem kapcsolatba színpadon 5 év alatt, szinte most már mindenkivel dolgoztam, és igazán a munka az, amikor megismeri az ember a másikat ezen a pályán, hogy hogyan dolgozik, hogy hogyan tud partnerként a másiknak hogyan tud partnere lenni a másiknak. Ezek nagyon érdekes, kimondatlan szavakkal, szinte ki sem mondott kapcsolatokká válnak, csak tudom, hogy valakinek mindig szeretek a szemébe nézni, valaki tudom, hogy mire számíthatok a színpadon, hogy mivel lep meg, hogyan tudunk egymásra hangolódni, és egy előadásban hogyan tudunk játszani együtt.
A Végszínház kapcsán nekem óhatatlanul két szó jut eszembe, aztán majd javít, hogyha nem így érzi és butaságot mondok, de ez a két szó nekem az, hogy folytonosság és változás. Egyfelől folytonosság, hogy van egy a színházhoz nagyon sok szálon és évtizedek óta kötődő bérletes közönség, illetve még a Várkonyi korszakhoz köthető nagy színészgárda Halász Judittól Kern Andrásig. Másfelől, meg a másik oldalon egy nagyon erős, nagyon tehetséges fiatal csapat, és egy új színházi stílus hozó rendezői gárda, ifjabb Vidnyánszky Attilával, és mondjuk olyan vendégrendezőkkel, mint Nagy Péter István, Hegymegi Máté, aki most legutóbb ugye a Frankensteint állította a színpadra néhány héttel ezelőtt, amiben ön is játszik, vagy Alföldi Róbert. Szóval, ha elfogadjuk ezt, érdekelne, hogy milyennek látja ezt, hogy milyen belülről ez a folytonosság és változás, már ha tényleg elfogadja ezt az általam használt ilyen, hát egy kicsit bot csinálta meghatározást.
De ez tényleg így van, és azt hiszem, hogy ez dolga is a színháznak, hogy nem csak a Vígszínháznak, hanem általában a színháznak, hogy azok az új energiák és új szempontok és új látásmódok, amik nyilván a világ is változott körülöttünk, tehát nyilvánvalóan a fiatalok is egészen másképp tudnak látni és másképp tudnak fogalmazni a színpadon, tehát hogy ennek mindig kell, hogy helye legyen a színházban. Persze vannak olyan nézők, akik még vágynak a régi vonalra, a régi stílusra.
Igen, ezért szerintem nehéz fordítani. A Vígszínház kell. Ilyen, nekem mindig az jut eszembe, hogy egy ilyen nagy hajó, hát azért itt most már 4 játszóhelyel, mert ugye, hogyha a Vígszalont is ide veszük, akkor 4 játszóhely van, ugye a Pesti Színház, a házi színpad, és most már a Vígszalon is. Hát itt azért estéről estére, ha mind a 4 helyszínt összeszámolom, akkor 1700-1800 embert kell leültetni. Tehát azért ez nem kis feladat.
Igen, és azt hiszem, hogy a Víg ebben, bár most itt nem, nyilván nem arról szól, hogy én mint igazgató felesége.
Hát nem, csak érdekel, hogy ezt egyáltalán hogyan látja belülről, mint a színháztam.
Én azt látom, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy igen, nagy hajó, nyilván a változás
is egy
nagy
hajónál.
Igen, mert hogy ennyi embert nem lehet egyik napról a másikra egy teljesen más menüvel kínálgatni, de azt gondolom, hogy olyan színvonalas rendezők jönnek évről évre, akik, hogyha más csinálnak, az is érvényes, de hogyha egy más és egy régebbi, tradicionálisabb, hagyományosabb színházi nyelven beszélnek, az is nagyon izgalmas tud lenni. Inkább itt én azt gondolom, hogy a minőség a fontos. Az, hogy milyen nyelven beszélünk, az meg minden, ez egy szubjektív dolog, hogy kinek mi tetszik, hogyha fontos dolgokról beszélünk, és színvonalasan próbáljuk ezt megfogalmazni, akkor azt gondolom, hogy annak helye van, és érvényes, és, és én mindig kíváncsi vagyok az ifjú és új rendezőkre, akik jönnek, hogy ők hogyan látják a világot.
A Víg Színházról beszélgettünk, illetve arról, hogy hát a Víg Színháznak most már 4 játszóhelyén estéről estére bizony nagy számú közönséget kell beültetni, és ez nem kis feladat. De ha megnézzük a Víg Színháznak a játszóhelyét, ezeket a tereket, akkor ezek a terek nagyon más színészi eszköztárat kívánnak meg. A Víg Színház nagy színpada és a nézőtere az szinte zavarba ejtő méretű, hogyha oda föltéved például az ember a színpadra, akkor ha is lenéz a nézőtérre, az is nagyon nagy, meg hát maga a színpad is nagyon nagy. Szóval ott megszólalni, vagy egy apróbb gesztust eljutatni történetesen a karzatig, az nagyon más típusú színészi feladat, gondolom, mint például a házi színpadon egy hát szinte intim térben vagy közegben játszani, mondjuk 70-80 nézőnek, például a Könnyűvel indult című darabban.
Igen, de azt hiszem, hogy az előadások stílusa is meghatározza. Mm-hmm. Tehát nyilván a Víg Színház színpadára egy látványban mm-hmm. egy sokkal erőteljesebb képet adó, mint a Frankenstein. Igen, hogy ott meg lehet valósítani egy ilyen elgondolást, vagy egy ilyen elképzelést.
De hogy mondjuk a színésznek hangban is más.
Más, egy persze.
Feladat.
Persze más, de az előadás, mivel az előadás stílusa is más, ezért könnyen lehet ehhez alkalmazkodni, mert hozza magával, hogy az ember hogyan és mekkora térben hogyan szólal meg, vagy hogyha valami intim dologot kell mégis a nagy színpadon megmutatni, azt egy rendezőnek ki kell találnia, hogy az hogyan tud megtörténni, hogy az érzékelhető igen. legyen a nézők számára,
a karzaton is.
Igen, szóval hogy ezek nagyon, nagyon gondos átgondolás eredménye, és nyilván egészen más, mint a házi színpadon megszólalni egy mai kortárs darabban, de az előadás stílusa is más.
Most egy szerdai nap délutánján beszélgetünk, és ma este is játszik, mégpedig hát azon a bizonyos Víg Színházi nagy színpadon, a Barátom Hervé című vígjátékban. Ez egy kisebb szerep, de most akár a mai estétől elvonatkoztatva, fejben, szívben, szövegben készülni kell az estére, a színházi estékre?
Ja,
már
én...
napközben is? Mondjuk amikor, mondjuk egy nagyobb horderejű feladat.
Egy nagyobb horderejű feladat nem az nap, hanem már azon a héten, vagy a hét elején elkezdek fejben készülni egy előadásra, hogy tudom, hogy...
De ez amikor... szöveg? A szövegben?
Van, amikor, vagy van, amikor szöveg, és csak egyszerűen átgondolom magát az előadást, hogy nekem fontos, én akkor érzem biztonságban magam a színpadon, hogyha a fejemben fölkészülök az előadásra.
Ilyenkor van egy terv is az embernek a fejébe?
Sokszor van terv
az adott estére, akár az, hogy mondjuk ne az legyen, meg ne úgy legyen, mint legutóbb, vagy bár
hát nyilván, hogyha hibáztam, akkor kijavítani.
Igen,
de nem is, de igen, hogy miközben én gondolom át az előadást azon a héten, egy ilyen nagyobb szerepet, sok minden eszembe jut. Eszembe jutnak még gondolatok, uh-huh. eszembe jutnak még akár pici apró cselekvések, és akkor azt megpróbálom aznap este megcsinálni, mert nyilván nem változtatom meg az előadást, uh-huh. de hogy engem megsegít egy gondolat, vagy erőteljesebbé tudok tenni egy gesztust, egy hangsúlyosabbá tudok tenni gondolatokat, vagy mondatokat, vagy helyzeteket a színpadon, mert megerősít bennem egy gondolat valamit, egy
de hát nyilván
helyzettel
ugyanabból a színdarabból is nincs két egyforma este, és az
teljesen egyforma nem. Ugye? Nyilván hát teljesen egyforma sosem lesz, mert attól, hogy milyen energiákkal születik meg aznap este az előadás, az nagyon-nagyon sokat számít. Az energia önmagában nagyon sokat számít egy szerepnél, egy monológban, egy hozzáállásban. Az nagyon fontos, hogy az ember készen legyen akkor este az előadásra, hogy az energiái tényleg oda csoport portosuljanak arra, abba a pár órába.
Hát akkor van, amit aznap mondjuk nem ajánlatos csinálni, amikor mondjuk egy Csehovot játszik?
Igen. Igen, igen. Azzal én tényleg egész nap el vagyok, vagy például az És Romeo és Juliánnál, hogy akkor aznap nem szeretek nagyon más csinálni, persze ezt nem mindig engedhetem meg igen. magamnak, de hogy igen, hogy tartalékolom az energiáimat az estére.
Ez van az előadás előtt, és mi van az előadás után? Az este, a szerep, az az úgy viszonylag könnyen elengedhető. Tehát mondjuk annyit emlegettük most Csehovot meg a Sirályt, ami sajnos már ugye nincs repertoáron.
Azt még így nem mondanám.
Nem? Én úgy láttam, hogy az utolsó
most előadása nem volt, de,
az év, a múlt évad végén volt.
De ezt még, ez
még nem biztos?
Még nem így.
Akkor emlegessük. Igen. Még
jó,
inkább
akkor emlegessük.
A Sirályt, egyébként nagyszerű előadás. Tehát, hogy mondjuk az előadás után mondjuk azt mondjuk, hogy 7-től 10-ig a Sirályban Arkagyina Nagy Kálózi Eszter, 4-11-kor pedig már csak Nagy Kálózi Eszter? Tehát ez úgy elengedhető?
Ez olyan érdekes, mert hogyha azt érzem, hogy jól sikerült egy előadás, akkor igen. Uh-huh. hogy azt gondolna az ember, hogy akkor nem, hogy akkor még abban az eufóriában él, de nem. Akkor sokkal könnyebben, mert egyszerűen, amikor minden megtörténik a színpadon, akkor, amikor meg kell történnie, és úgy, amikor, ahogy szeretném, hogy megtörténjen,
akkor úgy rendben van.
Akkor úgy rendben, uh-huh. akkor el tudom engedni. Ha úgy érzem, hogy nem sikerült úgy az előadás uh-huh. aznap, hogy én szerettem volna, az viszont velem van napokig.
De maga a figura, az azért nincs ott jelen?
Az nincs jelen. Vagy nincs? Én nem tudom. Én a színpadon vagyok.
Lehet, hogy ez csak egy színész. Mese és egy legenda, de Bula Elmáról mesélték, hogy a legendás macskajáték előadás után, ami hosszú-hosszú éveken át ment, ugye Súlyok Máriával együtt játszották a Pesti Színházban. Szóval az előadás után állítólag hazament, és otthon a konyhában a tolószékbe kényszerült férjének eljátszott még néhány jelenetet a macskajátékból rendszeresen. Lehet, hogy ez valóban csak mese vagy legenda, de talán utal arra, hogy hol ér véget a színház, és hol kezdődik a hétköznapi élet, véget ér egyáltalán a színház a színész életében. De akkor ezek szerint
én
általában játszani, véget ér.
Én imádok színpadon lenni, de ha lejövök, nem. akkor véget ér. Számomra véget ér, igen. És annyi minden, hál' Istennek, annyi minden más van az életemben, és hogy szeretek mással is foglalkozni.
De az önök családjában azért nagyon sokan, sőt, hát szinte mindenki
kapcsolódik a színházhoz, igen.
érintett, az nem erősíti még ezt, hogy nehezebb átlépni a színházból a hétköznapokba?
Beszélünk a színházról, de játszani, vagy próbálni, vagy ilyesmit, ilyesmi, ez sosem jutott eszembe, de a színházról beszélünk persze,
hát az azért téma.
Hogy mi volt, mindig megbeszéljük, hogy ki mit játszott, mit csinált, hogy érezte magát, mennyire volt jól, mennyire volt koncentrált. Ezeket meg szoktuk beszélni, de hát ez már a családi életünk. Igen.
Ha már szerepekről ejtettünk szót, van olyan szerep, amit a színész megún, amiben és egyszerűen úgy belefárad, vagy amit akár már az elején a bemutatókor is un vagy nem szeret? Vélhetően van.
Volt nagyon ritkán, vagy legalábbis nekem nagyon ritkán volt olyan, ami úgy nem örültem, hogy azt még mindig csináljuk, még mindig játsszuk, mert valahogy én nem találtam meg a szerepet, és akkor az tud egy minden este kín lenni, amikor azt érzem, hogy nem tudom megoldani, nem tudom megcsinálni, csinálom, játszom, de belül azt érzem, hogy egy előadás alatt tönkre megyek, mert közben végig az van a fejemben, hogy ez nekem mégsem megy. Tehát volt már ilyen az életemben, de ritkábban, hála Istennek, és az olyankor nehéz.
Ez szóba került már az imént, és Rómeó és Júlia, amit Rudolf Péterrel közösen játszanak, és amit szeret.
Nagyon szeretem.
Pedig hát az talán 25 éve, hogy megy, 26 éve, hogy megy, hát nem is tudom, hány száz előadáson van túl már.
491.
Akkor közeleg egy 500-as.
Igen. Nagyon szeretném még az 500-at lejátszani.
És azt valóban nem lehet megunni?
Én nem unom.
500-szor,
igen,
26
és ezt megkérdezték, és én magamnak is furcsa kimondani, hogy én azt nem unom. Néha félek tőle, meg már nyilván, hát mivel 26 éve játszok, azért amikor csináltuk, sem voltunk már tinik, de hogy azért, ahogy az ember mégis halad a korral, azért vannak, hogy itt fáj, ott fáj, bírni fogom, meg tudom, inkább fizikailag félek az előadástól sokszor, hogy biztosan meg tudom-e azt úgy csinálni, ahogy szeretnénk, mert azért egy elég erősen mozgásos előadás. De nem, azt nem tudom megunni. És ez olyan.
De akkor az azért óhatatlanul, hát 25-26 év óhatatlanul változik. Hát nem csak az, hogy is változnak, de hogy maga az előadás nyilván.
Én remélem.
Tehát nagyon más remélem, gondolom, mint 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt.
Hát Illetve csak azt gondolom, mert nem is azt hiszem, hogy egy előadás jobb lesz, csak egyszerűen más az a fiatalos hív és lendület, ami akkor benne van és megfogalmaz. De annyi minden más tud még az ember megfogalmazni benne, amit nem is tudok fülöm csípni sokszor, csak érzem, hogy más. Az előadás kerete, vagy a játékrendszer az természetesen nem változott az idők folyamán, néha egy mozgásban könnyítettünk valamit rajta, de az nem változott, de ahogy telítődik egy-egy monológ, vagy ahogy telítődik egy-egy pillanat, egy játék, az szerintem az vált, az persze, az változik.
Színházi állomásokról beszélgettünk, Víg Színház, rövid életű művész színház, de ott volt a Nemzeti Színház is, ráadásul két ízben is, vagy két alkalommal, és először még ugye Svajda György Jordán Tamás igazgatás alatt, majd Vidnyánszky Attila idején, ez egy hosszabb periódus volt ráadásul.
Az 5 év.
5 év. A Nemzeti Színház azért az vissza-vissza hív, vagy pusztán arról volt szó, hogy Vidnyánszky Attila visszahívta?
Vidnyánszky Attila visszahívott a színházba. Mindig azt gondoltam, hogy egy induló színháznál nagyon jó ott lenni. Azok az energiák, amik akkor megszületnek, azok nagyon fontosak és nagyon jók, letesznek egy komoly színházi elképzelést is alapot, amire remélhetőleg lehet építeni. De aztán valahogy ez nem úgy alakult, ahogy én gondoltam, vagy ahogy úgy elképzeltem, hogy ez most már így a végleges helyem lehet, így 50 éves korom környékén. Másképp mégis úgy éreztem, hogy menni kell, mást kell keresni, nem egyeznek igazán az elképzeléseink, és akkor meg keresni kell tovább. Tehát abban sosem voltam bátortalan, hogyha valami úgy éreztem, hogy ez most nem az enyém, akkor hogy tovább kell menni. Abban mindig éreztem magamban elég erőt, mert hát végülis a lényeg az, hogy valahogy úgy éljük az életünket, hogy abban megtaláljuk a helyünket.
A Nemzeti Színház, hát legalábbis itt nálunk, mi felénk mindig kap egy politikai felhangot, és a vezetője is kap egy ilyesfajta felhangot, és szakmán kívül is viták és polémiák kísérik a tevékenységét, vagy a működését, de óhatatlanul vannak a szakmán belül, de hát a nézők körében is jelzők, sőt, akár olyan bélyegek is színházak, színházi műhelyek vonatkozásában. És az jut eszembe, hogy amikor néhány évvel ezelőtt megtörtént ez a, hát nem tudok más szót rá, ez a színházi terület felosztás, hogy 4 budapesti színház kizárólagosan a fővárosi fenntartásba került a korábbi közös működtetésből, akkor mindenre szinte egy olyan pecsét is került, pecsét arra, hogy hát vannak ezek, meg vannak azok. Hogy éli meg ezt egy művészember, aki sokat, sokfelé és sokakkal dolgozik, és most, hát most történetesen épp egy ilyen közös fenntartású színházban dolgozik. Szóval ezt a...
Rosszul.
Szekértáborosdit.
Azt nagyon rosszul. Nem csak a szakmámban, az egész helyzetben, ami van, hogy ennyire ketté szakadt az ország. Ez nagyon fájdalmas, és hogy ennek alapján bizonyos színházak ide sorolódnak, vagy oda sorolódnak, vagy emberek ide sorolódnak, vagy oda sorolódnak, anélkül, hogy ennek bármi alapja lenne. Ezt nagyon, nagyon nehezen, és nem tudom, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Az a kezdeményezés, hogy legalább egy színházi társaság legyen, az szerintem például nagyon fontos, hogy ne legyen 2, mert egyébként azt gondolom, hogy a színészeknek az érdekei azok ugyanazok, azok nem lehetnek mások attól, hát, hogy más a fenntartó,
vagy
attól.
Filmekben,
persze, de ott nincs is szó ilyesmiről. Igen. Tehát színészek egymás közt egyébként meg nem is ezt élik meg. Játszanak együtt, dolgoznak együtt. Az a lényeg, hogy mi történik a színpadon. Nyilván. Tehát ez nem innen gerjesztődik ez a dolog, hogy a színészek, szóval nem a színészek felől történik ez a dolog, és nem, hanem egyszerűen egy ilyen helyzet be találja az ember magát, és amikor ez ilyen erőteljesen jelen van, azt nagyon nehéz. Egyébként szerintem nagyon rosszul éli meg.
Arra emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt, hát jó sok évvel ezelőtt a színházi találkozón a Poszton, most már ugye ez is csak múlt idő, mert a Poszt sincs már, volt egy hangsúlyos gesztus a Jordán Tamásnak, amikor hát egy ilyen kisebb fajta akció vagy performance keretében elásott egy csatabárdot, jelezve, hogy jó lenne, ha véget érne ez a helyzet, és véget vetnénk ennek a szembenállásnak, és szóba állnánk végre egymással. Hát nem lett jobb a helyzet azóta, és az árkok talán még mélyebbek lettek, és hát talán ezeket az árkokat jelezte például a Színház és Filmművészeti Egyetem modellváltása, az egyetem foglalása, hónapokon át tartó demonstráció a hallgatók részéről, és volt egy emlékezetes tiltakozó felvonulás az egyetem épületétől, pontosabban az Ódri színpadtól, hát most ez is múlt időm, az Ódri színpad sincs már, egészen a parlamentig, azon ön is ott volt. Az egy állásfoglalás is volt egyúttal?
Én azt nagyon erőteljesen éreztem a saját bőrömön, ugyanis...
A lánya Szonya, a Rudolf Szonya, akkor talán éppen még a Színművészeti Egyetemnek a hallgatója volt? Vagy
nem, ő már akkor... nem, de a fiam igen. Uh-huh. Filmrendező szakon végzett, és őket nagyon-nagyon-nagyon fájdalmasan érintette ez az egész. Igazán az, hogy nem is maga a modellváltás, hanem ahogyan történt, hogy nem tudtak párbeszédet folytatni, hogy valós beszélgetés nem tudott zajlani, és akkor egyszer csak történt ez a foglalás, a főiskola elfoglalása, és engem ez annyira mélyen ezt értettem meg belőle a fiatalok által, hogy nekik muszáj tiltakozni, muszáj a hangjukat hallatni, övék a jövő, övék a egy csomó minden az életben, aztán ők fogják ezt továbbvinni. Tehát az, hogy ők mit szeretnének, az szerintem nagyon, nagyon fontos dolog, és ezt nem csak itt az élet más területén is azt gondolom, hogy amikor ilyen erőteljesen és ilyen sokan valamit képviselnek, ott érdemes meghallgatni őket.
De lehet, hogy éppen az ő részükről, az új generáció részéről, a most pályakezdő fiatalok részéről kínálkozik esély egy párbeszédre, vagy egyáltalán tényleg a közös művészi munkára, meghaladva ezeket az oldalakat, szekértáborokat, ezeket az indulatból ácsolt ketreceket? Lehet, hogy ők kínálják ezt az esélyt, hogy meghaladható ez?
Ezt most nem értettem pontosan.
Hát, hogy ez a generáció már talán túl tud lépni ezen a megosztottságon.
Tehát, bízom benne. Tehát ezért is kell őket szerintem meghallgatni, ezért is kell velük beszélni, mert az, amiket mi elhibáztunk, úgy értem, a mi generációnk elhibázott, azt úgyis ők fogják, és nekik kell rendbe tenni. Tehát, hogy ők hogy látják ezeket a dolgokat, és milyen megoldó képleteik vannak, mert lehet, hogy ők sokkal inkább rálátnak ezekre a dolgokra, mint ahogy mi már így belegyöpösödtünk bizonyos helyzetekbe. Én abszolút abban bízom, hogy ők talán okosabbak, vagy már egy másik generáció, vagy más szempontok alapján tudnak közösségeket kovácsolni. Nem tudom, én nagyon bízom a fiatalokban.
Lassan letelik a műsoridőnk, de hát nem beszéltünk még filmekről, pedig hát azért arra mindenképpen kell szót váltanunk. Több interjúban is említette, hogy kezdetben a pályája elején a film volt talán az erősebb vonzás, és hát voltak is szép számmal emlékezetes filmszerepek, tévéfilmes szerepek. Most azért talán kevesebb van. Ez hiányzik?
Most már nem nagyon van. Nem nagyon van. Igen, mondjuk én mindig is, én filmszínésznőnek készültem, tehát én azt gondoltam, hogy én nekem a film a
van ez
fajom.
Így külön ilyen, hogy filmszínész? Hát van, hát látjuk, hát Hollywoodban van, de hogy van ilyen, hogy filmszínésznő?
Én inkább filmeken nőttem fel, mint színházon, vidéken laktunk. Anyukám imádta a színházat, tehát jártunk színházba, de azért a film volt hangsúlyosabban jelen az életemben, és én mindig úgy láttam magamat, hogy én filmekben fogok szerepelni. És aztán, amikor én másodéves koromban elkezdtem filmezni már a főiskolán, és akkor tényleg volt, hogy egyszerre kettőt forgattam, nagyon-nagyon-nagyon sokat forgattam, és nem is tudtam a színházról egy csomó mindent, azt azt nem is úgy tanulja meg az ember. A filmben a kisugárzás, a lényed, a nem tudom én, a külső megjelenésed, a szemed, a nem tudom, annyi minden apró dolog mutatható meg, amivel ki lehet egy, vagy el lehet játszani egy jelenetet, vagy ami nem feltétlenül kellenek, sőt, nem is kellenek sokszor eszközök, csak egyszerűen gondolatok, amik megfogalmazódnak, vagy megszületnek az emberben. Vagy csak egy arc. A színház az ilyen szempontból egész más, tehát ott azért előbb-utóbb kellenek eszközök, amivel az ember megmutatja, hangsúlyosabbá teszi, kifejezi a dolgokat. És nekem jobban ment a pályám ellen, én úgy érzem a filmezés. Aztán most már azt mondom, hogy a színház az valahogy nem csak azért, mert nem volt film, hanem nagyon izgalmas. Egy próba folyamat annyira izgalmas.
Igen, csak hát azért az jut az eszembe, hogy a színészi pálya lenyomataként mégiscsak a film marad. Film marad meg. Hát ki emlékszik arra, hogy XY a Kaposvári Színházból mondjuk egy tapolcai tájelőadáson volt a legjobb valamikor. És az is csak legenda őrzi, hogy Jászai Mari milyen fantasztikus volt a színpadon. Elhihetjük Uri Becsület szóra. Igen. A film meg itt van. Tehát az Eszter hagyatéka, az Édes Anna, vagy a Hamvadó cigaretta vég, az itt van. Megnézhető 40, igen, 50, 60 év múlva is, amikor mi már véletlenül nem leszünk itt.
Igen, egy kicsit igazságtalan, de így van. De egyébként vannak színházi felvételek, színházak archiválnak előadásokat, és amikor a legjobbat tudják archiválni, akkor az egy nagy kincs. Tehát azért
maradnak. Hát igen, maradnak. Csak azért a színház mégiscsak egy mulandó.
De egyébként pont a Jászai Mari, akinek olvasom a naplóját, vagy mostanában olvasgattam a naplóját, és ahogyan ír a színházról, ahogyan ír arról, hogy mi történt a színpadon, abból azt gondolom, hogy tényleg csodálatos színésznő lehetett. Tehát amik tényleg fontosak, amiket olyanokat tud mondani, amik ma is, én is így gondolom, hogy így kell létezni a színpadon, vagy ilyen a színész létezés. Ebből azt gondolom, hogy biztos csak jó színésznő lehetett.
Igen, csak hát ezt ugye Jászai Marinak is le kellett írnia, hogy ez megmaradjon, ahhoz, hogy ez, mert az a színházi pillanat, az ugye mulandó, és én azt gondolom, hogy ez a mulandóság, a színház mulandósága is adhat éppenséggel szépséget. Hát egy ilyen keserű szépséget ennek a pályának talán.
Én mulandóságával együtt szép. Igen.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Nagy Kálózi Eszter színművész volt a vendégünk itt az arénában az elmúlt órában. Köszönöm
nagyon a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.